Logifresh. Minden, ami logisztika. Aktualitások, életutak és inspiráló tartalom. A mikrofonnál Ércfalvi András és Katkics Attila.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Monitor délután, itt a Trend FM-en Logifresh havi sorozata, ahogy emlékeztetnek, beköszöntünk már 3-4 hete Katkics Attilával, aki az SBS Consz alapító tulajdonosa, szakmai partnerünk, társműsorvezetőm. Szállítmányozás, logisztika aktuálisan, és emlékszem a múltkori beszélgetésünkre, azt mondtad, hogy inspirálni akarod a szakmát, a szektort, kitörési pontokat próbálunk felmutatni, felkutatni, mindig izgalmas és aktuális vendégekkel jövünk havonta, ugye?
Egészen ez így
pontosan.
Van.
Ez volt az ígéretünk egy hónapja, és itt is van az első vendég.
Tartsuk be az ígéretet, András, köszönöm szépen. Üdvözlöm a hallgatókat. Vendégünk a mai napon hazánk legnagyobb fuvarozó vállalkozásának kötelékében nevelkedett. 18 évet töltött egyébként ebben a kötelékben, végigjárta a ranglétrát, alul kezdett, és alapvetően vezérigazgatóként véglegelt, hozzá kötődik a vállalat tőzsdére vezetése. Most már inkább a szakmának dolgozik, ahogy saját maga fogalmaz, és saját tanácsadó vállalkozásának büszke tulajdonosa. Olyan vállalkozásoknak segít, akik innovációra, illetve fejlődésre vágynak, és igen, megígértük a kitörési pontokat. Hát itt az egyik, keressük a hazai fuvarozó vállalkozások kitörési pontjait. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Lajkó Ferencet, szerbusz Feri!
Köszönöm szépen a meghívást, és hát örülök, hogy belekerülök ebbe a izgalmas meghívottak körébe.
Izgalmas és aktuális.
És aktuális.
Hol helyezkednek el a magyar fuvarozási vállalkozások ebben a képzeletbeli rangsorban?
Az én megítélésem szerint a hazai fuvarozók azok valahol az európai versenyképességi ranglista első harmadába.
Azt a mindenit. Én egyébként mást hallok, tehát jellemzően azt hallani, hogy bezzeg a románok, lengyelek, balti fuvarozók, jobbak, többet tudnak, másképpen dolgoznak. Hogy működik ez?
Hát önbizalomban nem vagyunk az első harmadban, azt leszögezhetjük. Azért, mert ugye a versenyképesség az nem egy tételnek a kérdése, azért az egy komplexebb mix, és hát nem olyan egyértelmű, hogy mi mindenben jók vagyunk, van, amiben jobbak vagyunk, mint mások, van, amiben kevésbé, de ha az összességébe nézzük a versenyképességet, akkor mondom azt, hogy az első harmadban. Nagyjából két területre, vagy háromra érdemes osztani ezt a kérdést. Az első ugye, hogy az Európai Unión kívüli versenytársakhoz képest, itt ugye elsősorban a török, szerb, vagy akár az ukrán kollégákat lehet említeni, akik ugye aktívak a Magyarország és az Európai Unió területén.
Meg hagyományosan is, nem? Az nem számít.
Hagyományosan is, ugye? Török nagy nemzet, ott azért van versenyelőny. Tehát hozzájuk képest azért, én most az Európai Unióhoz képest, országaihoz képest néztem ezt az első harmadot, tehát ott azért van, lenne mit ledolgozni, hiszen a törökök, vagy a szerbek, vagy az ukránok olcsóbb sofőrrel, és esetleg olcsóbb gázolajjal tudnak azért működni, rosszabb, régebbi kamion, vagy olcsóbb kamionokkal tudnak dolgozni, tehát itt azért több pont van, ahol versenyelőnyük van, mint mondjuk 1990-ben a magyar fuvarozók Nyugat-Európába, ehhez hasonlíthatjuk. Na de, ugye Európai Unióban Magyarországon is engedélyt kell ezeknek a fuvarozóknak kérni és kapni, tehát csak külön engedély birtokába fuvarozhatott, tehát van egy ilyen technikai korlát, tehát nem tudnak bármilyen mennyiségbe fuvarozni nálunk vagy az EU-ba, úgyhogy azért ezt elvileg szabályozzák az országok. Hát a másik lehetőség, hogy ezek azért elég, mondjuk úgy, hogy kreatív nemzetek, ahogy régen még talán mi is azok voltunk, tehát azért engedély nélkül is előfordulnak, mondjuk úgy, csibészkedések, de most ezt nyilván nem tudjuk megmérni, csak hogy itt azért nem vagyunk annyira versenyképesek. De a tevékenységi engedélykorlát megvéd minket, pontosabban a fuvarozási. Ha az EU-s piacot nézzük, ahol ugye azt mondtam, hogy az első harmadban vagyunk, ott más a helyzet, hogy igazából nagy különbségek az országok között alig vannak. Tehát üzemanyag, a jármű, vagy akár a sofőrnek a bére, ma már marginális, vagy az autópályadék marginális különbségek vannak ezek között, tehát nem ezen áll vagy bukik egy cégnek a sorsa, tehát azok a mondások, hogy a lengyelek micsoda támogatásokat kapnak, vagy a litvánok, ezek nem igazak, ezek tévedéseken alapulnak, és itt jön elő az, hogy a mi fuvarozóink, azok például az adózási környezet szempontjából jobb helyzetben vannak, mint az Európai Unió többi országában dolgozók, hiszen Magyarországon van egy 100.000 forintos üzemanyag megtakarítás, egy 85 eurós napidíj, egy 9.000 forintos belföldi napidíj, ami ugye adómentesen alapján lehet fizetni, illetve van kereskedelmi gázolaj, vagy jövedékiadó visszatérítés is. Ezek sok országban nincsenek, vagy nem mindegyik eleme van ezeknek, tehát ez például a hazai forrazókat versenyképesebbé teszik. És itt van még egy olyan pont, az a geográfiai elhelyezkedés, tehát a törökökhöz, vagy a románokhoz képest a mi közelségünk az európai nőstény piachoz az jobb, de a lengyelekhez képest kevésbé jó. Tehát ezek azok az elemek, amik miatt ezt lehet mondani. És van még egy tényező, ami egyébként a fuvarozásban, ha már azt mondjuk, hogy a költségek hasonlóak, tehát az unión belül, az a sofőrhelyzet, ami meghatározza azt, hogy ki milyen versenyképességgel tud rendelkezni, és jelen pillanatban a lengyelek és a litvánok azok, akik ebben a legjobb helyzetben vannak egész Európában, pontosabban az Európai Unió területén, ugye nekik a ukrán, a belorusz sofőr kapcsolatrendszerük, az hát jobb, ott is van sofőrhiány, de sokkal jobb az ellátottságuk, mint az Európai Unió többi országának, és itt a magyarok is versenyhátrányban vannak már.
Kikkel vagyunk egyébként jelenleg a legnagyobb versenyben? Fuvarozói nemzeteket, ha nézzük.
Hát attól függ, hogy hol. Tehát, hogyha a saját nemzeti piacunkat nézzük, most nem csak úgy, hogy magyar belföldi fuvarozás, hanem úgy, hogy mondjuk magyar export, magyar import, akkor itt egyébként a románok, az ukránok és a török kollégák azok, akik a legaktívabbak, és mondjuk úgy, ők irritálják legjobban a hazai fuvarozókat, és hát ugye ezek közül azért akkor az ukránok és a törökök, ugye, ahogy mondtam, akár olcsóbbak is tudnak lenni. A románok nem tudnak olcsóbbak lenni, viszont nekik sokkal távolabbi és gyengébb gazdasági környezetük van, tehát ők meg rászorulnak a magyar export-importra, hogy kijussanak az unióba. Az európai, tehát a nyugat-európai piacon, tehát az új, nem az újonnan csatlakozó országok, hanem a régi alapító nagy országok, Franciaország, Németország, Benelux piacokon, ott a lengyelek és a litvánok azok, akik igazából ők viszik a sót. Erősek a spanyolok is, de azért tényleg a lengyelek, a litvánok azok, akiknek sofőrük is van, még egyébként más versenyelőkkel is rendelkeznek, és hát akkor maradnak a nemzeti piacok, tehát Franciaországban, Németországban azért nagyon komoly belföldi forgalom van, amiben mi magyarok is becsatlakozunk, ugye ezt kabotázsnak hívják, ott azért a helyi fuvarozókkal kell megmérkőzni, és azért helyi forgalomban azért nagyon erősek a helyi fuvarozók, tehát Franciaországban a franciák.
Az autóparkot nem említettétek, ti vagytok a szakemberek, de nekem ugye az úton járóként az eszembe jut az is, hogy rendben értem, hogy honnan szerzik a sofőrt, olcsóbb tud lenni a sofőr, és az autóparkjuk, és a gépkocsi állomány, ott hol van versenyelőny, melyik országnál van?
Most az unión belül ebben nem nagyon vannak különbségek, tehát nagyjából mindenki ugyanazokat a márkákat, ugyanazt a 4-5 márkát, azoknak ugyanazt a vagy nagyon hasonló verzióját használja, tehát ugyanazok a környezetvédelmi előírások. Itt ebbe különbség az unión kívüli és az uniós fuvarozók között lehet, tehát a török, a román, vagy a szerb, bosnyák fuvarozók, ők lehet, hogy más műszaki követelményeknek, vagy más életkornak tudnak, vagy kell, hogy megfeleljenek, és mivel ott mások a szabályok, ezek az autókkal azért még bejöhetnek. Nyilván, hogyha most ezek nem fog a fékje, vagy tehát valami jó, nagyon, azt egyébként azért remélhetőleg kiszűrik a német, magyar, vagy a osztrák rendőrök, és azért elcsípik, de itt igenis lehetnek különbségek, hogy például abban, hogy most 2 éves autóval, vagy egyébként 8 évessel fuvarozik valaki, azért az nem ugyanaz.
Említetted, hogy ugye mi magyarok kreatívak vagyunk, én úgy gondolom, hogy nem csak kreatívak, hanem egyébként szívós nemzet is vagyunk. Ha a kitörési pontot nézem, ugye az eredeti kérdésünket, témánkat, akkor szerinted mik azok a kitörési pontok, amiket ha meglovagolunk, akkor nem csak az első harmadban, hanem élen is tudunk végezni?
Hát itt kicsit a fuvarozásnak is hasonló a helyzetem, mint ahogy az egész gazdaságnak, hogy ma már nem az extenzív megoldásokat kell keresni, amiben egyébként az EU-s csatlakozás, vagy akár a rendszerváltás óta egyébként jó volt Magyarország, de ezek az idők már elmúltak, mert nekünk sincs munkaerőnk, a gyárban sincs munkaerőnk, a kormányok mögött sincs ugye munkaerőnk, tehát hogy ezt most már tudatosulni kellene a piaci szereplőkbe, hogy nem ez a versenyelőnyünk, hogy van olcsó, jól képzett és egyébként nagy mennyiségben rendelkezésre álló sofőrünk. Ez volt egyébként a hazai fuvarozásnak a siker kritériuma mondjuk az elmúlt 20 évben, vagy tényleg 2004-től 24-ig. Ezt el kell felejteni. Tehát az intenzív megoldások kellenek, az ugye hatékonyság, termelékenység. És egyébként elég csak nyugatra nézni, ahol már 20 évvel ezelőtt is volt sofőrhiány, tehát ugye ebbe az irányba mentek el, tehát csökkenteni kell az üres futásokat, növelni kell a járműnek a havi futás teljesítményét, hiszen ez olyan, mint a gyárba a gépsornak az üzemideje, csökkenteni kell az üzemanyagfogyasztást, és még mondhatnék sok hasonló irodába automatizálni, hogy még kevesebb ember kelljen, ugye fuvar felrögzíteni, vagy számlázni, azért, hogy tényleg akár a költségeket is minimalizálni tudják, és ebbe egyébként nem állunk jól. Nem áll jól a szakma, mert még ez a fajta transformáció, ahogy említettem, ugye a magyar gazdaságnak is hasonló nehézségei vannak, hogy ugye el kéne menni a magasabb hozzáadott értékhez, ez hasonló ahhoz, hogy az olcsó sofőr helyett most már a termelékenység legyen az egyik fő szempont, és mondjuk szoftvereket használjunk ehhez, meg kimutatásokat, lekérdezéseket, legyen külön ember, aki elemzi ezeket, és vizsgálja, és egyébként beavatkozásokat teszünk, folyamatokat alakítunk ki, tehát ebben nem állunk még jól, de ez szerintem nem rossz hír, ez inkább jó hír, mert ha nem állunk jól, az azt jelenti, hogy ebben komoly tartalékok vannak még a szakmában. Előbb-utóbb azért az élelmesebb, ügyesebb, innovatívabb kollégák ezt föl fogják fedezni, és ki is fogják alakítani.
Mérés, adat, mesterséges intelligencia, nyomkövetés még inkább.
Így van, beavatkozás, és utána fine tuning. És azok a cégek, akik ebbe élenjáróak lesznek, és most nem szimpla innovációról beszélek, mert azért ez ennél több. Azok a cégek, akik ezt elkezdik implementálni, azokból a cégekből lesznek a következő 10 év hazai fuvarozó hősei. Most nem csak a nagyokról beszélek, ez a közepesek előtt is, és ott van ez a lehetőség.
Talán szintén fontos egy 2023-as, illetve 2024-es esztendőben sláger kifejezés, ez a reziliencia, tehát a változás képesség, azaz annak a képessége, hogy ugye fuvarozóként is tudjunk alkalmazkodni a folyamatos változáshoz. Jól gondolom?
Jól gondolod, hát ugye az előző gondolatmenetem, hogy ugye az extenzív gazdálkodásból az intenzív felé való elmozdulás is, az nem csak egy technikai vagy technológiai kérdés, hanem egyfajta gondolkodásmód, mindset is, hiszen erre át kell állni a vállalkozásoknak, de az is egy a túlélési képességnek egy fontos eleme lehet, hogy hogyan diverzifikálják a fuvarozó cégek a portfóliójukat. Tehát ma már azért sok olyan céget látok, akik ezt a korábbi válságok, nehezebb időszakok alatt érzékelték és reagáltak rá, tehát hogy a fuvarozás mellé más hasonló vagy kevésbé hasonló üzletágokat fölépítettek, mint például a fuvarozás mellett szállítmányozás, vagy akár raktári, logisztikai tevékenység, akár személyszállítást is láttam, hogy hozzáraknak a portfóliójukhoz. Ez nagyon sokat tud segíteni egy ilyen gazdasági nehéz helyzetbe, amikor mondjuk a fuvarozás rosszul megy, akkor lehet, hogy a logisztika nem megy olyan rosszul, és akkor lehet keresztfinanszírozni, és a túlélő képességet ezt tudja segíteni.
Mi az ideális méret? Mert logisztika, szállítmányozás, és előbb azt mondtad, hogy a jövő korszak hősei lesznek majd valamilyen vállalkozások, nagyok, közepesek, van-e ideális méret, van olyan méret, aminek nem kedvez a mostani időszak?
Ideális méret szerintem nincs. Mindegyik fuvarozói méretnek egészen a családi vállalkozástól az óriás cégig megvan a helye a fuvarozási piacon. Az a nagy kérdés, hogy aki ezt üzemelteti, vagy tulajdonolja, az tudja-e, hogy ez a hely ez hol van. A kisebb cégek azok ugye kevésbé tudnak közel kerülni egy ügyfélhez, és sokkal inkább az egyedi megoldásokban és ugye a költség érzékenységben tudnak ügyesek lenni, míg egy nagy vállalat pedig ugye a méretgazdaságosságnak az előnyeit tudja ugye felhasználni, miközben ő már nem képes arra, hogy egyedi igényeket kiszolgáljon, ezt inkább a közepes cégek képesek ugye végrehajtani. A közepes cégeknek én azt a tanácsot szoktam adni, hogy általában egy réspiacra érdemes fókuszálni, ott, ahol magasabb hozzáadott értékre, precízebb kiszolgálásra, nagyobb, intenzívebb kommunikációra van szükség, mert azokat a nagyok nem képesek ugye elvégezni. Ha azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy ez a gazdasági helyzet, ez melyik méretnek kevésbé előnyös, akkor nyilván itt a kicsik vannak nagyobb veszélybe, hiszen a kicsiknek a likviditási tartaléka vagy nagyon kevés, vagy akár nulla is lehet, tehát egy nagyjából 3/4 éve tartó veszteséges működésben a kicsik vannak leginkább annak kitéve, hogy nem tudják finanszírozni a működésüket.
Említetted, hogy Nyugat-Európában a legnagyobb vetétársaink, mondjuk a lengyelek, a balti államok képviselői, hogyan tudunk ott a helyszínen adott esetben ellenük fellépni?
Hát az is én azt gondolom, hogy már egy ilyen modernkori működési vagy versenyképességi következő lépés, hogy nem csak oda küldjük a kamionjainkat, hanem teszünk oda operációt, embereket, tehát veszünk fel helyi szélszest, helyi operációt, lehet, hogy esetleg helyi rendszámú járműveket is üzemeltetünk. Tehát ez az elsősorban az inkább a nyugat-európai országokat jelenti, tehát ha mondjuk német kabotás fuvarokat akarunk csinálni, arra ma már nem biztos, hogy a legjobb megoldás, hogy oda küldjük a magyar rendszámú autót a magyar sofőrrel, ugye vannak már különböző előírások, amiket ezt nehezítik, hanem egyszerűen azt kell csinálni, oda kell menni és csinálni egy német irodát, német országba felvett, még lehet, hogy magyar sofőrrel, vagy ukránnal, vagy románnal, az most mindegy, de a lényeg az, hogy helyi rendszámmal, helyi munkavállalói szerződéssel rendelkező sofőrrel lehet akkor egy német céget építeni. És én azt gondolom, hogy nyilván ez már a nagyobbaknak a játszótere, mert ez pénzbe kerül, ide be kell investálni, ez lehet, hogy évekig kell ugye pénzzel tömni ezt a kis irodát, hogy ugye ez felfejlődjön, de egyébként hosszabb távon én azt gondolom, hogy ez a jövő. Én mindig azt szoktam csinálni, hogy általában nyugatabbra nézünk, ott minden hamarabb történt, ugye, mert nem volt rendszerváltás, tehát hamarabb jött a sofőrhiány, hamarabb jött a hozzáadott értékű szolgáltatásoknak a versenyképessége, és láthatjuk azt is, hogy ők is elég sok országban csinálnak irodahálózatot. Tehát egyébként ezek nem rossz minták.
Apropó futás teljesítmény. Hogy látod, mi az ideális futás teljesítmény jelenleg fuvarozóként nemzetközi forgalomban?
Igen, a nemzetköziben és a belföldiben más a helyzet. Én azt szoktam mondani, hogyha így beszélgetünk cégvezetőkkel, hogy havi 10.000 kilométer alatt és mondjuk 10% üres futás felett, ott azért nehéz profitot találni.
Inspirációt és útravalót ígértünk a hallgatóknak. Én úgy gondolom, hogy ezt a vállalást teljesítettük, András. Ferivel ugye a fuvarozás kitörési pontjairól beszélgettünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Nagyon szépen. Köszönöm, Lajkó Ferenc, Digilag Hungary Kft. Ügyvezetője és Katkics Attila, SBS Consz alapító tulajdonos. Veled jövő hónapban találkozunk. Attila, köszönöm szépen.